hasáb Z normális U oldallapján fekszik X irányban merev oldalfalak között. Mekkora feszültségek és fajlagos megnyúlások keletkeznek az egyes irányokban a deltatai és a szigma-z értékeinek hatására. A hasábunkat oldalnézetével és felülnézetével ábrázoltuk. A hasáb anyaga lineárisan rugalmas és izotróp, amelyből az következik, hogy a feszültségek és a fajlagos alakváltozások közötti összefüggést a Hooke törvénnyel tudjuk megteremteni. Vizsgáljuk meg először külön-külön, hogy a szigma-z és a delta-t hatására mi játszódik le ebben a hasában. A szigma-z egy z irányban működő nyomófeszültség, értékét ismerjük. Az ő hatására z irányban egy függőleges, tehát z irányú összenyomódás szeretne kialakulni, amely szabadon meg is valósulhat. Emellett a haránt kontrakció miatt keresztirányban, y irányban és x irányban pedig megnyúlások szeretnének létrejönni. Láthatjuk, hogy x irányban ez szabadon meg is valósulhat, tehát a haránt kontrakció ki tud alakulni ezen irány mentén, y irányban viszont az alakváltozások gátolva vannak, y irányban tehát nem jöhet létre ez a haránt kontrakció, nem jöhet létre megnyúlás, vagyis a hasábunk ebben az irányban szeretne megnyúlni, de a falak ezt megakadályozzák, ezáltal a hasáb és a falak kölcsönösen nyomni fogják egymást, vagyis a hasábunkra az y normális u síkjában egy nyomó feszültség, tehát egy szigma y fog kialakulni. Tehát megállapíthatjuk azt, hogy azon irányokban, ahol szabadon megvalósulhat az alakváltozás, ott az eredeti helyzethez képest többletfeszültségek nem jönnek létre, míg ott, ahol gátolt az alakváltozás, ott számíthatunk arra, hogy abban az irányban feszültségek fognak kialakulni, amely feszültségek nem engedik meg az alakváltozások létrejöttét. Nézzük meg, hogy a delta T hőmérsékletváltozás hatására mi történik. A hőmérsékletváltozás hatására az anyagunk hőtágulást szenved, vagyis minden irányban megnyúlásokra számíthatunk, amely fajlagos megnyúlásokat az alábbiakban közölt módon tudjuk kiszámítani, tehát a hőtágulási együttható és a hőmérsékletváltozás szorzataként határozható meg ez a megnyúlás. Belátható, hogy Z irányban, illetve X irányban megint csak szabadon megvalósulhat ez a megnyúlás a hőmérsékletváltozás hatására, és Y irányban megint csak arra következtetésre jutunk, hogy gátolt alakváltozással állunk szemben, ebben az irányban nem jöhet létre a megnyúlás, az oldalfalak ezt megakadályozzák, megint csak a hasáb és a falak nyomni fogják egymást, tehát a hasábunk Y normális síkjára ugyancsak megint egy szigma y nyomófeszültség fog működni. Természetesen a vizsgálatunk során a delta t és a szigma z hatását együttesen vizsgáljuk, de látható, hogy mindkét hatás következtében y irányban gátolt alakváltozás jött létre, tehát y irányban többletfeszültségekre számíthatunk. Vizsgáljuk meg, hogy milyen paramétereket szeretnénk meghatározni, hogy a három irányú fajlagos megnyúlásunkat, tehát epsilon x-et, epsilon y-t és epsilon z-t a három irányban kialakulható feszültséget, szigma x-et, szigma y-t és szigma z-t, valamint ugye a delta t-nek a hatását. A hét paraméter közül nézzük meg, hogy melyiket ismerjük és melyiket nem. A delta t természetesen ugye adott érték, tehát őt ismerjük, 25 Celsius fok. A három feszültség közül megállapítható, hogy a sigma x nulla lesz, hiszen tudjuk, hogy a sigma z és a delta T hatására X irányba szabadon létrejöhetnek az alakváltozások. Emiatt többletfeszültség ugye nem fog kialakulni ebben az irányban, illetve eredetileg sem volt X irányban feszültség megadva, tehát itt ezután is akkor nulla lesz a feszültségünk. Y irányban ugye más a helyzet, eredetileg ott sem volt feszültség megadva, viszont ott gátolt alakváltozással állunk szemben, és a megbeszéltek szerint a delta T és a szigma Z hatására is feszültségek fognak kialakulni Y irányban, amelyek meggátolják az alakváltozások kialakulását, tehát itt valamiféle feszültség fog létrejönni, egyelőre nem ismerjük az értékét, tehát akkor ez lesz az egyik ismeretlenünk, amelyet számítanunk kell. Z irányban a feszültség kezdeti értékét ismerjük, a szigma Z-t, illetve ugye Z irányban az alakváltozások szabadon megvalósulhatnak, tehát többletfeszültség nem alakul ki a hatások következtében, tehát akkor ott marad a megadott mínusz 50 megapaszkálos értékünk, tehát ezt is ismertnek minősíthetjük. A három fajlagos megnyúlás közül rögtön megállapíthatjuk, hogy Y irányban tudjuk, hogy mennyi lesz a megoldás, hiszen ott gátolva van az alakváltozás, tehát nem jöhet létre, vagyis nullának kell lennie. Még X irányban és Z irányban szabadon létrejöhet az alakváltozás, ez meg is fog valósulni a szigma Z és a delta T hatására, viszont ezek értékét egyelőre nem tudjuk, tehát akkor ezek lesznek a további két ismeretleneink. Tehát látható, hogy a 7 paraméter közül mely 3 lesz az ismeretlen. Az általános Hooke törvény felírásával 3 egyenlethez jutunk, tehát a 3 egyenlet segítségével kell a 3 ismeretlent meghatározni. Döntsük el, hogy milyen sorrendben érdemes ezen egyenleteket felírni, természetesen ugye abból kiindulva, hogy mely egyenlet felírása során lesz dolgunk egy ismeretlennel, tehát mely egyenlet tartalmaz egy ismeretlent, amelyet rögtön az egyenlet felírásába ki tudunk fejezni. Ez természetesen nem lesz más, mint az epsilon-y összefüggésén alapuló egyenlet, hiszen ennek az értékét tudjuk, hogy nulla, tehát magában az egyenletben akkor csak a szigma y lesz ismeretlen, viszont ha másik kettőre vonatkozó egyenletet írnánk fel, akkor természetesen maga a megnyúlás is ismeretlenként szerepelne az egyenletben, illetve azokban is szerepel a szigma y, amely ugye a második ismeretlenet jelenteni, ezért akkor az első egyenletünknek mindenképp az epsilon y-nak kell lenni, amelyben a szigma y-t ki tudjuk majd fejezni. Tegyük akkor ezt meg, tehát a Hooke törvényünk egyik egyenlete epsilon y, itt figyelembe vesszük a feszültségek hatására létrejövő alakváltozásokat, illetve a hőmérséklet változás hatására létrejött alakváltozásokat. Kezdjük az első tagunkkal a feszültségek hatásával. 1 per E szorozva szigma y mínusz mű szorozva szigma x meg szigma z-vel. Ugye a második tagunk a ránkontrakciót veszi figyelembe, tehát ez a feszültségek hatása, ez adjuk hozzá, akkor az itt megadottak szerint a hőmérsékletváltozás hatására létrejövő alakváltozások értékét, amely alfa szor delta t, és ennek a fölírásnak kell egyenlőnek lennie nullával a megállapításunk szerint. Feltehetjük a kérdést új módon, hogy a megadott szigma z és delta t értéke mellett mekkorának kell lennie a szigma y-nak, hogy ne alakuljon ki alakváltozás y irányban. Fejezzük ki az egyenletünkből a szigma y-t. Szigma y egyenlő, vigyük át a második tagot a másik oldalra, mínusz alfa szor delta t szorozva e-vel, a belső tagot is átvéve a második oldalra, a másik oldalra, plusz nő szorozva szigma x plusz szigma z-vel. És mindez ugye a nullával való egyenlőségből adódott, helyettesítsünk be, szigma y egyenlő, mínusz 1,2×10 a mínusz 5-en szor a 25 Celsius fokos hőmérséklet változás szor a modulus, ez 2×10^5 plusz 0,3 0 mínusz 50 a másik két irányban működő feszültségek hatása, és hogyha ezt kiszámítjuk, akkor mínusz 75 megapászkálos feszültséget kapunk, tehát megállapítható, hogy a gátolt alakváltozás hatására jelentős, tehát nem elhanyagolható mértékű feszültségek jönnek létre. Amint ezt az eredményt megkaptuk, tehát megvan ez az ismeretlenünk, ezek után felírható a másik két egyenlet is, hiszen azok is már egy ismeretlenessé válnak, tehát közvetlenül akkor ki tudjuk számolni az epsilon x és az epsilon z értékét is ezen egyenletek felírásával. Tegyük akkor ezt meg, epsilon x egyenlő 1/e szor sigma x mínusz nyű szorozva sigma y plusz sigma z-vel, ez a feszültségek hatására kialakuló alakváltozás plusz a hőmérséklet változás hatása, alfa szor delta t, minden paramétert ismerünk, helyettesítsünk be, 1/2×10^5 szorozva 0 mínusz 0,3 szor mínusz 75 mínusz 50 plusz az 1,2×10^-5 nagyságú hőtágulási együttható szorozva 25 Celsius fokos hőmérséklet változással, és a kapott eredményünk 4,875 szor 10^-4 lesz. Tehát x irányban ekkora alakváltozás jön létre a szigma z és a delta t hatására, valamint hogy a közben létrejött szigma y hatására. Nézzük meg akkor még az epsilon z értékét is. Először megjön a feszültségek hatása. Sigma z mínusz a harángkontrakció nőször sigma x meg sigma y plusz a hőmérséklet változás hatása alfa szor delta t. Helyettesítsünk be, 1/2×10^5 szorozva mínusz 50 mínusz 0,3 szor 0 mínusz 75 plusz a hőmérséklet változás hatása hőtágulási együttható 1,2×10^-5 szorozva 25-tel egyenlő, ez pedig 1,625×10^-4 lesz, és ezzel meghatároztuk a valamennyi fajlagos megnyúlást mindhárom irányban, illetve valamennyi feszültség értéket is a szabad és a gátolt alakváltozások figyelembevételével.